Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Kutatási, közvéleménykutatási adatokra hivatkozva vonta vissza a visszalépésre tett ígéretét Márki-Zay Péter, és érte el, hogy a második helyezett Karácsony Gergely visszalépjen a javára, hogy ne az első helyezett Dobrev Klára legyen végül a miniszterelnök jelölt, csak volt előtte egy nagy mintás kutatás, egy 600 ezres előválasztási forduló. Brázágoston Sámol a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, a ZRI Závesz Research vezetője van itt a stúdióban. Jó estét! Mi a pék történt önök szerint?
Jó estét.
Jó estét. Tibor, te többet tudsz.
Hát én csak mérek, tehát hát nagyon sok minden történt. Az történt, hogy az első forduló előtt, mondjuk, hogy nyáron, amikor már eléggé ráfordultunk arra, hogy milyen végeredmény lehet, akkor ilyen hármas holtverseny látszott, illetve hát eléggé konszenzus volt abban kutatói körökben is, én magam is nagyjából azt gondoltam, hogy az első forduló esélyese a szervezettsége okán, vele kapcsolatos szimpátia okán Dobrev Klára, de a második fordulóban, amikor valószínűleg más tényezők is befolyásolják majd azt, hogy mi alapján döntenek az emberek, és nem csak a szervezettség és a szimpátia, akkor Karácsony Gergelynek van talán nagyobb esélye, tehát hogy ő lehet a befutó. Ezt ugye sok erről hallottuk is, kormány oldalról többször elhangzott, hogy ez így lesz, mármint hogy a más úgyis Karácsony Gergely lesz. Most ehhez képest ugye az első forduló győztese valóban Dobrev Klára lett, viszont én azt gondolom, hogy a lemaradás, Karácsony Gergely lemaradása az pont azon a kritikus határon volt, amit nem lehetett már félvárról venni, tehát azért azt mondom, hogy 1-2 százalékponttal lemarad, akkor az tulajdonképpen egy olyan szituáció, ahol erőre lehet kapni, és mindazok a eszmefutatások, amit a második fordulóra való integráló képességéről teljesen reálisan megfogalmazódtak, akkor az behozható is. Ő ezt tudta volna hozni, de a lemaradása az ennél nagyobb volt. És volt egy meglepetés ember, amit én legelőször az ATV vita után láttam egy mérésben, a saját mérésemben, ami aznap este készült, hogy volt egy dimenzió, a felkészültség, és ebben Márki-Zay Péter megverte Jakab Pétert. Semmilyen nem volt addig, ahol ő harmadik lett volna, tehát ő volt a negyedik. Minden mérés, bármit kérdeztünk ez. És akkor a második vita után már minden paraméterben a vita alapján ő futott be a harmadik helyre, és a választáson is ő futott be a harmadik helyre, és szerintem megizlelte a győzelem, a relatív győzelemnek az ízét, és lendületet kapott. És tényleg azt kell mondjuk, hogyha ő korábban negyedik volt, és harmadik helyre be tudott futni, és megelőzött két pártelnököt, akkor ezt ő jogosan érezhette győzelemnek, és ugye mindenféle számítások, amik részben a tényadatokból, részben a közönkutatásokból fakadtak, azt mutatták, hogy ő meg tudott szerezni momentumos, jobb Budapesten, nagyvárosokban momentumos szavazatokat, kisebb településeken jobbikos szavazatokat, és úgy általában véve az egész országban ilyen civil szavazatokat. Tehát ebből rakta ő össze a szavazó táborát, és egyszerűen folytatta a kampányát, mint ahogy egyébként Dobrev Klára is folytatta a kampányát, és utána előállt egy ilyen nagyon fura szituáció, a magyar politika történet valószínűleg nem legfényesebb egy heteként fogják emlegetni azt az időszakot, ahol hát hol tandemben volt Karácsony Gergely, hol egyikük követelte a másikuk visszalépését, aztán fordítva.
Chicken game.
Igen, ezt játszották, és hát a közvélemény meg hát, vagy az ellenzéki közvélemény pedig, hát nagyon furcsán nézte, mert én is mindig elmondom, még most is állítom, hogy bár ma azt hiszem elég súlyos sérülések történhettek, ahogy a legfrissebb híreket hallottam.
Hazáruló gyűlöletkampány.
Igen, tehát, hogy nagyon kemény szavakat használnak most már, de ha ezt nem hallottam volna, akkor azt mondtam volna, most egy picit elbizonytalanodok a mondanomba, hogy bárhogy is lesz, ezek a konfliktusok, ezek betudhatók egy választási kampány, nem tudom én, hevületének, és a végén, és a... Nem, azért mondom, hogy ha nem jöttem volna a stúdióba, és nem hallottam volna előtte, de hallottam. Tehát, hogy ezt mondtam volna, mert egyébként a mérések meg azt mutatják, hogy az ellenzéki szavazóknak van egy nagyon erős vágya, az pedig úgy fogalmazható meg, hogy mindegy, hogy ki, de legyen valaki, dőljön már el, és amögé felsorakoznak. Na most, ha nem moderált keretek között zajlik ez a típusú csatározás, mert hát ez egy csata a fő mandátumért, a miniszterelnök jelölti posztért, akkor bizony az ellenzéki szavazóknak is megváltozhat a véleménye. Tehát én azt gondolom, hogy most a határán vannak a tisztelt felek annak, hogy muszáj váltaniuk, és muszáj azt is megüzenniük ezen kemény üzenetek után, hogy ők valahogy mégiscsak egyek, és közösen fognak majd miniszterelnök jelöltet állítani, hiszen hát az elején legalább azt leszögezték, hogy mindenki beáll a másik mögé. Ezt még most nem sértette meg senki. Én bízom abban, hogy nem is fogják.
Bocsánat,
az ellenzéki közvélemény nagyon meg fogja büntetni az ellenzéki politikusokat akkor, hogyha nem konszenzusra törekednek, és a október 10-valanyadika után, mikor lezárul, tehát szombat után lezárul a csata, és ez folytatódik, a nagyon súlyos büntetés lesz. El fognak tőlük fordulni.
Merezzegostom.
Hú, nem. Puskaporodat előtte, Tiborra, annyi mindenre lehet reagálni, de kezdjük Karácsony Gergellyel. Szerintem ő egy megalázóan súlyos vereséget szenvedett. Méghozzá eltaktikázta magát. A kiinduló pozíciója, ha az előválasztás eredményéből indulunk ki, akkor kifejezetten kedvező volt a stratégiai helyzet. Mindazok a mondatok, amiket most Márki-Zay Péter elmond, hogy Dobrev Klárával szemben, vagy Dobrev Klárával nem lehet nyerni, és csak egy jelölt kell, ezeket mondhatta volna Karácsony Gergely is. És ezüstérmesként nem a bronzérmes javára kellett volna lemondania. Ehelyett legalábbis a újság beszámolók alapján a szobájába várta, hogy akkor a ígéretét betartja Márki-Zay Péter, aki túljárt az eszén, bocsánat, de itt csak erős szavakat lehet használni, és miközben Karácsony Gergely várakozott, addig ő például a Tibortól közvéleménykutatást rendelt, és ezen közvéleménykutatásokra hagyatkozott. Ugye az volt a kiinduló helyzet, hogy 27%-a van Karácsony Gergelynek, 20%-a van Márki-Zay Péternek, tehát nagyon nagy volt a különbség, pont ugyanakkor, mint a Dobrev Klára és Karácsony Gergely között. És volt egy csomó olyan szavazó, nagyjából 20%, aki egyiküket sem támogatta, őket meg kellett volna szólítani azonnal Karácsony Gergelynek, tehát építkeznie kellett volna, és ugyanazt a felhajtó erőt felmutatnia, amit vagy valósan, vagy képzelten, de Márki-Zay Péter el tudott mondani a kritikus órákban. Tehát én, te mondtad itt előbb, Tibor, hogy ezt nem lesz fényes hete a magyar politika történetnek, elsősorban Karácsony Gergely szempontjából nem lesz, mert ő hibát hibára halmozott, egy egyáltalán nem kedvezőtlen kiinduló pozíciót, elkutyavetyélte a lehetőséget, és ezután a lemondásával azt gondolom, hogy nem csupán a saját személyes ambícióiról mondott le, hanem a hátországát hoztam olyan nehéz helyzetbe, hogy az, amit ő megálmodott, és még a pénteki lemondása kapcsán is emlegetett, hogy az a pártszövetség, ugye MSZP, LMP, és a Párbeszédnek a zöld szocialista szövetségét tovább szeretné építeni, ez összeomlani látszik. Senki nem követi a stratégiai irányválasztását, és a szocialista párt jeles képviselői pedig, minthogyha utolsó esélyként felszállnának még a demokratikus koalíciónak a vonatára. Tehát nem csak Karácsony Gergely nem lesz miniszterelnök és miniszterelnök jelölt, hanem az által elképzelt politikai szövetség is összeomlik, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a főpolgármesteri munkája mennyire lesz nehezebb. Büszkén állította ő a kampányban, hogy a Gyurcsány koalíciót lámlán vezetni tudta a fővárosba. Én nekem az az érzésem, hogy pont fordítva lesz innentől kezdve, és ez a Gyurcsány koalíció fogja őt irányítani. Ugye a formális pozíciója nehezen kérdőjelezhető meg, hiszen közvetlenül lett megválasztva a főpolgármesternek, de az informális hatalma, befolyása, érdekérvényesítő képessége az a minimálisra fog abban a helyzetben szorulni, ahol a mögötte álló fővárosi koalíció eddigi szövetségesei is lépésről lépésre kihátrálnak mögüle. Tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely történetének lehet, hogy vége szakadt a múlt pénteken, és nem csak egy miniszterelnöki előválasztás végét láttuk. A előbb említett Márki-Zay Péter és Dobrev Klára közötti versengés kapcsán pedig azért vegyük észre, hogy Dobrev Klára nem bírálja Márki-Zay Pétert. Tehát minthogyha arra készülne, hogy ő elegánsabban tudja majd kezelni a helyzetet az előválasztás után. Márki-Zay Péternek a legnagyobb kockázata szerintem, hogy imád beszélni. ugye szokták azt a viccet mondani, hogy vannak olyan politikusok, akik az ipari kamerának is nyilatkoznak, hát Márki-Zé, Zay Péter ebből a típusból való, és ebből kifolyólag, hogy nem professzionális politikus, nem átgondolt mondatok hagyják el a száját, hanem csak egyszerűen a flow érzés van benne, amikor meglát egy mikrofont. Ebből kifolyólag hibát hibára halmoz a kommunikációjában. Én azt gondolom, hogy fél évig nagyon nehéz fenntartani Márki-Zay Péternek minden szimpátia és drukkolás, amit esetleg ellenzéki szavazóktól kap, ezek ellenére nagyon nehéz fenntartani azt, hogy ő egy érintetlen és népszerű politikus képzetét tudja kelteni. Én azt látom, hogy csak az elmúlt 72 órában rengeteg hibát mondott a tunéziai öngyilkostól kezdve, amit a pénteken adott elő, a homoszexualitás beemeléséig a kampányban, és ez a hazaárulózási vád, ez különösen kemény. Ugye azt szokás mondani a politikai kommunikációs egyszer egybe, hogy a másik politikus lehet bírálni, de a szavazóit sose. Ezt is megsértette Márki-Zay Péter, tehát két lábon járó veszélyforrásnak látom én őt politikailag a baloldal szempontjából.
Azt nem tudja elfogadni, hogy azért radikális, mert a értünk radikális? Ahogy ő fogalmaz? Nem lehet, hogy teljesen átgondolt mondatokat mond?
Hát afelől van kétségem, hogy teljesen átgondolt, de azt, hogy radikális, az természetes, és ebben még igaza is van, hogy a radikalizmusra szükség van, mert félreértés ne esik, én nem gondolom, hogy Dobrev Klára mérsékelté vált. Csak ő professzionális politikus, aki átgondolt, valóban átgondolt mondatokat mond. Márki-Zay Péter kapcsán meg az embernek az az érzése, ha meghallgat vele egy órás interjút, egy sajtótájékoztatót, vagy egy rövidebb beszélgetést, hogy ami a szívén, a száján...
Meghökkentő mondatok.
Meghökkentő mondatok, amelyek veszélyesek politikailag. Tehát megsért választókat, megsért ellenfeleket, és támadási felületeket kínál nap-nap után az ellenfeleinek. Lehet, hogy tévedek, és van erre ellenpélda, de az iskolában azt tanítják, hogy ebből nagyon nehéz győzni.
Nagyon érdekesek ezek a kampány dinamikák. Most, amit Ágoston mond, hogy Márki-Zay Péter egy ilyen kérdésben is volt, hogy radikalizálódik, vagy nagyon radikális kifejezéseket.
Ő mondja magáról.
Használ, igen, igen. De én meg azt akarom mondani, hogy az elején, mintha az lett volna az ő elképzelése, ő azt az imást erősítette a vitákban, azokban az időszakokban, amikor még tartalmi kérdésekről több szó esett, hogy ő a szakértő. Tehát ugye ez volt az üzenete a választópolgárok számára, hogy ő felkészült, tisztában van a számokkal, látott már költségvetést, nem, hogy egy megyei jogú várost tud eligazgatni, hanem akár egy országot is. Emlékezzünk arra, hogy a második vitában ott hűtötte a kedélyeket, és mondta, hogy mennyi pénzt kiosztottak hirtelen a költségvetésből. Tehát volt egy ilyen imázsa. Szerintem azt gondolta, hogy ez ideig óráig lehet hasznos, és váltott, és elindult egy olyan típusú radikalizálódás útján, amiről ő azt feltételezi, figyelve egyébként az első fordulónak a szavazati arányait is, hogy erre vágynak az ellenzéki szavazók. Na most ennek persze különböző stílus elemei vannak, tehát lehet ezt durván, lehet visszafogottabban, tehát az a típusú radikalizmus, amit hallottunk Fekete Győr Andrástól, hallottunk Jakab Pétertől, ő ezt megpróbálja most kanalizálni, és megpróbálja minden húron, amit az említett urak is használtak, minden húron játszani, ha kell még ennél is erősebben, többször mondtam, hogy ő Fekete Győr Andrása volt a Fekete Győr Andrásnál, vagy most már mindenképpen az, tehát nagyon keményen megy előre és használja. És ezzel szemben van egy másik kampány, és ezt nem tudjuk, hogy hova vezet, tehát hogy nem futott-e már túl azon, amit az ellenzéki szavazók mondjuk radikalizmusban szeretnének. Van egy másik kampánystratégia, amit Dobrev Klára épít, ami az első fordulóra mindenképpen igaz, bezár a vitákkal, hogy ő megpróbál tényleg egy kormányzati kompetenciát, keményen fogalmaz, tehát azért ott is elhangoztak azzal kapcsolatos állítások, hogy lehet lebontani mondjuk a NER rendszerét, és ebben vannak elég kemény lépések, de mégiscsak egy kormányzási kompetenciát próbál magáról mutatni, nem nehéz dolog, hiszen ő tényleg rendelkezik azokkal a kvalitásokkal, és tudással is, ami ezt lehetővé teszi, és ő tulajdonképpen megmaradt ezen a szinten, tehát hogy ő tartja továbbra is ezt, a kampányát ugyanúgy viszi véghez, a kampányának ugyanez a lényege, valóban ő mindig csak reagál arra, amit Márki-Zay Péter nagyon keményeket fogalmaz, tehát ő tulajdonképpen fölépítette ezt az imást, mert hogy arról is van szó, ugye, hogy most akkor itt a második forduló, mi dönt arról, hogy az emberek végül is hova teszik a voksot. Ebben a kormányzati kompetencián túl van egy olyan elem is, amit ő szerintem nagyon jól visz, van egy olyan elem is, hogy ki képes legyőzni Orbán Viktort, ugye ezt mi közönségkutatók folyamatosan kérdezzük. De ez nem egy állandó dolog, tehát nem az van, hogy amit ma megmértünk, hogy ki képes, bár az én méréseim alapján minimális különbség van ebben a dologban, mondjam azt Márki-Zay Péter, mint a hibán belüli különbség van Márki-Zay Péter javára, tényleg ott szorosabb a verseny az ellenzék szempontjából a Fidesz listával szemben, 2%-ponttal, tehát nem lényeges, de mégis ez a ki tudja legyőzni Orbán Viktor kérdést, nem tudjuk megválaszolni ma. Miért nem? Mert pontosan Márki-Zay Péter példája mutatja azt, hogy ő egy hónap alatt eljutott az állandó negyedik helyről a harmadik helyre, és most a legrosszabb eredménye a második hely lehet. Tehát van ennek a kampánynak egy felfelő ívelő szakasza, éppen ő mutatta meg. Most miért véssük azt kőbe, nem tudom én, október 11-én, hogy Dobrev Klára nem nyerhet, tehát mintha véget érne most, és nem lenne már az, nem tudjuk, ezt akarom mondani, nem tudjuk, és az árulásmondat az akart lenni, hogy Karácsony Gergely pedig nagyon előre szaladt a kampányában. Ő tulajdonképpen már azt hozta elő, mint ami a választásnak lett volna a legfontosabb üzenete a részéről, ha ő a miniszter, hogy én a nemzetet akarom egyesíteni. Az ellenzéki szavazók, itt az előválasztás időszakában, ők 633 ezeren, biztos, hogy nem a nemzetegyesítést akarták most. Ők leszeretnék győzni Orbán Viktort.
Rezegoston?
Szerintem ne kövessük el azt a hibát, hogy ebbe a mediatizált konfliktusba belelátjuk az egész ellenzéki stratégia lényegét. Mert persze nagyon fontos, hogy ki lesz a listavezető, vagy éppen a miniszterelnök jelölt címet, kinek a neve alá lehet odaírni, de az elemzők azért vannak, hogy a mediatizált képek mögött a hatalmi viszonyokra hívják fel a figyelmet. És a hatalmi viszonyok szempontjából egyértelműen kijelenthető, hogy Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció már megnyerte ezt az előválasztást. Nagyon sok szempontból. A legnagyobb frakcióra te is utaltál, Tibor, de ha hozzátesszük, hogy a DK az relatíve is javítani tudta a pozícióját a többi párttal szemben. Mégiscsak ott tartunk az első választás első, vagy az előválasztás első fordulóját követő néhány nappal később, hogy az összes riválisa a Demokratikus Koalíciónak összeomlás határán van. A Jobbik elvesztette a csodafegyverét, a szocialista párt bevételét kéri a Demokratikus Koalícióba, a Momentum 5 év után leváltotta a vezetőjét, Párbeszéd mondjuk sose volt, de egyetlen ismert arcát, Karácsony Gergelyt éppen előbb temettük el, vagy legalábbis a reális lehetőségét felvázoltuk, hogy politikai karrierje lehet, hogy véget fog érni. Tehát minden fronton a Demokratikus Koalíció abszolút értékben is előre tudott törni, a legnagyobb frakcióval, és relatíve is növelni tudta a távolságát a többi párttal szemben. Ebből az következik számomra, hogy a hatalmi kérdés már eldőlt, hogy ki fogja irányítani az ellenzéki oldalt, melyik párt a domináns, melyik személyek a döntéshozók, és ebből a szempontból, hogy ki lesz éppen az arca a kampánynak, a baloldali kampánynak, tényleg másodlagos. Még az is lehet, hogy ez egy nyílt verseny lehet a DK szempontjából. Ha a Márki-Zay Péter képes a semmiből hirtelen felnőni, ám legyen ő a miniszterelnök jelölt. Ne felejtsük el, a parlamentbe a mindenki által tiszteletben tartott alkotmányos berendezkedésünk alapján, de a régi és az új alkotmányt is idevéve, titkos választással kell miniszterelnököt választani. A köztársasági elnök jelöl, és az abszolút többsége a képviselőknek egy titkos választáson kell, hogy miniszterelnököt válaszoljon, azaz nem derül ki, hogy ki az, aki ellene szavazott a jelöltnek. És ha véletlenül olyan jelöltet választanak meg, akivel aztán a többség nem tud azonosulni, bármikor le tudja a többség cserélni, ugye, konstruktív bizalmatlansággal. Tehát sem közjogi, sem politikai jelentősége nincsen, csak kommunikációs relevanciája annak, hogy ki a miniszterelnök jelölt. Politikai és közjogi szempontból az a fontos, hogy ki a diktáló erő a baloldalon, és ez a kérdés áldott.
Ez nagyon egyszerűsítve azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferencnek a választásig nem kell tartania attól, hogy mit fog csinálni Márki-Zay Péter? Mert a frakciója meg lesz?
Abba az esetben, hogyha ő győzne ezen az előválasztáson, a felesége pedig csak annyit tudna elmondani, hogy még növelte is a szavazatainak a számát, akkor egy nagyon erős legitimitása lenne Dobrev Klárának a baloldalon. Márki-Zay Péter pedig magára vállalná azt, hogy visz egy kampányt. Ha elveszíti a kampányt, akkor a felelősség 100%-a az övé. Ha megnyeri, akkor pedig egy csereszabatos politikus, akinek se saját frakciója nem lenne, se igazi beleszólása abba, hogy milyen törvények születnek a parlamentbe. Ehhez képest Medgyessy Péter is egy hatalmi erőforrás lenne. Márki-Zay Péter egy kampányarc tudna lenni a jelenlegi erőviszonyokban. Az előválasztás úgy lett kitalálva, hogy először eldönlik a hatalomkérdés, utána eldől az, hogy ki adja az arcát a kampányhoz, és harmadrészt majd el fog dőlni a közös lista, amire lehet, hogy azt mondja Márki-Zay Péter, hogyha ő a miniszterelnök jelölt, akkor néhány helyet szeretne a közös listán, de azt már eldöntötték a pártok korábban, hogy új frakciót, még egy új frakciót nem engedélyeznek, tehát erre minimális az esély. Ráadásul az előválasztásnak az az eredménye, hogy van 150 vesztes képviselőjelölt, aki szívesen bekerülne arra a 40-45 helyre, amit a maximálisan a közös lista jelent. Tehát inkább túljelentkezés van, mint felszabadítható hely. Márki-Zay Péter politikai építkezése, hátország építése az nagyon nehéz, és akkor még azt a szempontot ne felejtsük el, hogyha valaki miniszterelnök egy országot akar saját jogon irányítani, akkor legalább egy 500 ezer pozíciót be kell tudnia tölteni bizalmasokkal, akik tudja, hogy az ő érdekei szempontjai szerint hozzák meg a mindennapokban a döntéseit. Márki-Zay Péternek lehet, hogy van egy mozgalma, de nincsen politikai pártja, ami ezt a politikai képességekkel rendelkező ember tömeget a rendelkezésére tudnak.
Bocsánat, ide tartozik a kérdés, a kérdés, hogy ezt is válaszolják meg. Ha mi van akkor, hogyha Márki-Zay Péter végül nem lesz miniszterelnök jelölt, tehát nem is nyerhet, benne marad a politikában? Maga köré szervez valamilyen pártokat?
Hát, hogy pártokat szervezi, azt nem tudom. Azért minden pártnak megvan az önálló entitás, én erről akartam tulajdonképpen beszélni. Én azt gondolom, hogy ő már nem nagyon tud veszíteni. Tehát egy második helyezés, ez a fajta ilyen fölfutás, ami itt történt, az egy országos politikai tényezővé teszi, és nyilván az ambícióit is meg fogja határozni. Lehet, hogy ezek az ambíciók majd leragadnak egy nem tudom én, parlamenti választási választókeleti mandátumnál legyőzni Lázár Jánost, de alig ha áll meg ő itt, mindenképpen szerintem ő azt fogja mondani, vagy azt gondolom, hogy azt mondja, hogy ő elég sok olyan szavazót hozott be most, fiatalt, momentumost, tehát őnek is volt egy integráló funkciója, a civil szférát megmozgatta, aminek okán jogot formál arra, hogy beleszólhasson a nagy politikába, vagy az ellenzéki politikába. De ezt még most pontosan nem tudjuk, mert ő a leginkább kiszámíthatatlanabb, és én még a DK-hoz akartam mondani, hogy valóban a dominanciája most abban is kicsúcsosodik, hogy ebben a második fordulóban, mint pártjelölt, tulajdonképpen mondhatni, hogy egyedül Dobrev Klára maradt, bár mondjuk Márki-Zay Pétert a Momentum támogatta, de azt nem tudjuk, hogy a Momentum szavazói végül is mennyien voltak. Nyilván többen, mert nem lehet összeadni, mert ugye az egyéni választókerületekben Momentum jelölteket más pártok is támogattak, tehát ezt nem lehet szétszálazni. Az biztos, hogy annál valószínűleg többen vannak, mint amit Fekete Győr András szavazatot kapott, tehát azért sok tízezres tömeg, de mégiscsak pártjelöltként Dobrev Klára van ott. Ám de hogy bonyolultabb legyen a helyzet, ezen a DK dominancián túl az egyéni választókerületekben a győzelmeket, ha nézzük, abban kiegyensúlyozottabb képet kapunk. Minden pártnak jutott valamennyi, tehát úgy konstruálódott meg a 106 egyéni választókerület, hogy nem tudom, van 32 DK-s, 29 jobbikos, 18 MSZP-s, mármint győzelem a 106-ból, 15 Momentum.
És hány kripto DK-s van? És akik átállnak a DK-hoz,
nem tudom.
Történt.
Azt nem tudom, mert ez
most
még
az MSZP-sek kérik, hogy vegyék fel őket a DK-ba.
Még a mai napot is elég megértenünk, nem, hogy ezt a jövőt. Sőt, azt kell mondjam, hogy a kicsik, tehát a Párbeszéd is szerzett 5 8 mandátum, nem, abból 5 nem is akármilyen, mert azok nagyon befutó helynek néznek ki, és akkor tulajdonképpen én azt látom, hogy az LMP kivételével, ahol még az ellenzéki együttműködésnek tennie kell annak érdekében, hogy biztos frakciója legyen, hiszen őnekik mondjuk 2 olyan befutó helyük látszik, Csárdi Antal és Hón Krisztina, amire azt lehet mondani, hogy az egy valószínű, bár most azért én nem osztanék ki mégsem mandátumot, tehát, hogy ez egy sokkal színesebb paletta annál, mint hogy csak azt mondhassuk, hogy itt egyetlen párt uralja a helyzetet. Bár még egyszer én is azt mondom, hogy főleg a Jobbiktól húzott el a DK, úgy érzem ebben az előválasztásban, mert hogy a közelműködtások mindig azt mutatták mostanában, hogy a DK és a Jobbik úgy közel van egymásra, mind a kettő, hol egyik, hol a másik vezetett különböző vetítési alapokba, de most azért annak ellenére, hogy a mandátum választókerületi győzelem tekintetében nincsen jelentős különbség 32-29 a DK javára a Jobbikkal szemben, de azért mégis van egy olyan dolog, hogy az egyiknek a miniszterelnök jelöltje az küzd a győzelemért, a másiknak a miniszterelnök jelöltje meg negyedik lett az 5-fős versenyben, tehát ez egy nagyon bonyolult konstelláció, és ha egyetlen ellenzéki párt úgy érzi a vezetői, a párt tagsága, a párt aktivistái és a szavazói úgy érzik, hogy ők nem jártak jól ezzel az előválasztással, és őnekik hiányérzetük van, az nagyon erősen veszélyezteti az ellenzéki együttműködés hátralévő 6 hónapját. Tehát itt azt kell előállítani, és ehhez kell igazi nagy politikusi bölcsesség és mértéktartás az ellenzéki oldalon, hogy előállítsák azt a helyzetet, hogy mindenki valahogy mégiscsak elégedetnek érezze magát.
Ebben az előválasztási kampányban, mint hogyha az erős mondatoknak nagyobb szerepe lett volna, akkor lépek vissza, hogyha előtt a villamos. Nem hátralépek, hanem előre. Tényleg nagyobb szerepük volt az erős mondatoknak, vagy csak egy érzés?
Szerintem erős mondatok a magyar politikában azért elhangoznak, most koncentrálódott. Tehát én itt azt gondolom, hogy az előválasztás az egy teljesen új műfaj, fogalmunk se volt, hogy ez mivel jár, hogyha nagyon sok politikai szereplő bemegy a ringbe. Nagyon régen volt ilyen heves vitákkal tarkított, tehát egy televíziós vitát nagyon régen láttunk. A jelöltek vitáztak egymással, annak egyébként kevésbé volt most a Hadházi Tóth Csaba vitától eltekintve azért nem olvastunk nap mint nap ilyen erős mondatokat, de minden esetre az, hogy emberek egymással politikai nézeteiket egy adott oldalon belül persze, de mégiscsak eltérő politikai nézeteket ütköztetik, ettől jól elszoktunk, és minél inkább vehemensé vált a vita, és minél nagyobb lett a tétje, annál inkább mentünk bele abba, hogy elhangzottak ilyen rossz mondatok. Maga Márki-Zay Péter is mondott valami ilyesmit egy interjúban, mert azt hiszem, hogy elnézést kért Dobrev Klárától azért, mert azt mondta, hogy vele nem lehet nyerni, ez volt valamikor a múlt hét valamelyik napján, de tényleg...
Azóta is ezt mondja, hogy nem lehet vele nyerni.
Ebben igen, de hogy elnézést kért érte, de ahogy nézem, ma azért más mondatok is elhangoztak. Tehát, hogy szerintem ettől így elszoktunk, a politikusok megfog a karakterüket valahogy próbálják megmutatni a közvéleménynek. Én ezért örültem nagyon a vitáknak, ahol valami úgy kirajzolódott abból, hogy ki milyen tónusokkal, milyen témákkal, milyen politikai háttérrel próbál meg egy ugyanolyan cél érdekében előrelépni, az pedig, hogy le kell győzni Orbán Viktort. Nem kell ettől szerintem megijedni az ellenzéki szavazóknak, nem kell szerintem senkinek kétségbe esni. Én még most is azt állítom, hogy valószínűleg lesz majd egy kegyelmi pillanat, amikor ezek az emberek, akik egymásnak feszültek, talán meg tudják ezt beszélni, hiszen a közös érdekük, ezt meg is ígérték egymásnak, az, hogy leváltsák Orbán Viktor kormányát. Nem egyszerű, mert tényleg most már sok erős mondat van, de én azt gondolom, hogy azért a politika természetéhez ez is hozzátartozik. Én nekem nagyon sok minden elfér benne, most sok mindent láttunk ebből. Én ma Egy dolgot még szeretnék mondani, hogy nekünk, elemzőknek nagyon nehéz követni és megfejteni azt, hogy mi miért történik, főleg, hogyha egy napon belül valami és annak az ellenkezője is megtörténik, és ugyanazon politikus mondjuk vált egy nagyon erőset. Tehát ez nekünk is nagyon nehéz, és egy ellenzéki szavazónak ez még nehezebb, aki nem ilyen gyakorlattal rendelkezünk, mint mi, és nem, nem és jobban furcsálja a fordulatokat. Tehát azért ennek megvan a veszélye, hogy ez, amit történik, tehát biztos, hogy vannak olyan szavazók, akik ezt egy ilyen összevisszaságnak látják, mert mint ellenzéki szavazók, és például a második fordulóból kiiratkoznak ezzel. Most nem tettem meg azt a becslést, hogy kevesebben mennek el, mert tegnapi nap után ezt az ember nem mondja, de mégis van egy olyan érzésem, hogy vannak olyan szavazók, akik biztos, hogy kiiratkoztak az ellenzéki előválasztásban, ezen purparlé láttán és hallatán.
De azzal a nézettel, amit Mráz Ágoston mondott az előző beszélgetés részben, hogy lehet, hogy ezzel eljött Karácsony Gergely főpolgármester politikai pályafutásának vége. Egyetért vagy nem?
Én azt gondolom, hogy nem jött el a vége, tehát Karácsony Gergely mandátuma még 3 évig tart. Én azt feltételezem, hogy azok a koalíciós együttműködések, amelyek jelenleg is a Városházát éltetik, és ott megvalósulnak, azok valamilyen módon lehet, hogy több konfliktussal, de megmaradnak. Az valószínű, hogy ő rövid távon nem pályázik majd arra, hogy más pozícióba kerüljön.
De én más esetleg pályázna arra, hogy vele pozícióról egyezkedjen?
Nem hallottam semmit. Tehát én azt gondolom, hogy ez most nem éri meg senkinek. Tehát, tehát hogy a parlamenti választások is szerintem ennek nincsen politikai racionalitás. A parlamenti választások után akkor meg majd meglátjuk, hogy ki milyen, mit fog a parlamentben, hány mandátumot, és ki lesz a miniszterelnök. Ott nyilván sokfajta újra rendeződés lehet. De én azt gondolom, hogy az a valószínű, hogy Karácsony Gergely ezt a mandátumot kitölti. Az, hogy a politikai pályáján rövid, tehát mondtam, hogy rövid távon ő nem pázik más, de azt el tudom képzelni, hogy valamennyi idő múltán lesznek országos politikai ambíciói, bár hozzáteszem, a főváros első számú polgármesterének lenni is az. Emlékezzünk arra azért, hogy Orbán Viktor is veszített választást, és aztán megnyert választást. Tehát azért nem úgy van az, hogy aki egyszer veszít, az kiiratkozik a politikából. Ez most egy olyan konstelláció, ami őnek nagyon kedvezőtlen volt, és valóban sok taktikai hiba volt benne, talán még stratégia is, erre mondtam azt, hogy előre szaladta a parlamenti választási kampányig, ebben az időszakban nem kellett volna. Tehát, hogy nem hiszem, hogy vége lenne a politikai karrierjének.
A pártjának, a Párbeszédnek milyen sorsa lehet ezek után?
Ha én vagyok jogosult válaszolni, annyi helyesbítés, hogy én sem azt mondtam, hogy azonnal lemond a főpolgármesterségről, és felejtsük el Karácsony Gergelyt, hanem azt mondtam, hogy a formális pozíciója lehet, hogy megmarad, de az informális hatalma, a befolyása, a érdekérvényesítő képessége csökken, és ezt fenntartom, hogy egy olyan politikus, aki egy ellenzéki választási vereség esetén akár a baloldal megújítójaként szerepelhetett volna, ehhez az ideológiát úgymond előállította, ez a politikus nem fog beleszólni 2022 áprilisáig, és közvetlenül 22 áprilisa után se a baloldal jövőjébe. Ami kicsit emlékeztet engem egyébként a 2009-es végül is castingnak elnevezett helyzetre, amikor ugye az összes önjelölt baloldali vezető felbukkant, és mindről kiderült, hogy alkalmatlan a baloldal vezetésére, és végül is maradt Bajnai Gordon, akiről senki nem gondolta korábban volna, hogy technokrataként ő alkalmas lesz a tábor összefogására, de mivel minden más egyéb vezető elbukott, ezért ő került ebbe a székbe. Dobrev Kláráról sem gondoltuk azt, hogy alkalmas lenne erre a székre, de minden alternatíva Karácsony Gergelytől kezdve, aki a baloldal egyesítését szép szavakkal vizionálta, Jakab Péterig, aki gyurcsányabb akart lenni Gyurcsány Ferencnél, Fekete Győr Andrásig, aki a fiatalságával próbálta meghódítani, és új generációs ígéreteket fogalmazott meg, ők mind-mind elestek, és ezért is mondtam én azt az előző részben, hogy a demokratikus koalíciónak áll a zászló, akár miniszterelnök jelöltként, akár a meghatározó hatalmi pozícióban, és szerintem ez a legfontosabb. A Párbeszédre válaszolva, a Párbeszédnek az egyetlen egy kézzel fogható politikai arca és háttere Karácsony Gergely maga volt. Ha Karácsony Gergely meggyengült az amúgy sem erős pozíciójában, az a Párbeszédnek könnyen a végét jelenti, az, hogy a Párbeszéd egyes emberei már bejelentették, hogy nem követik a párt társelnöküket.
Újbuda alpolgármester Barabás Rihárd le is szavazott Dobrev Klárára ma.
Pontosan. Ez értékelhető, mivel túl sok embert a Párbeszédből nem ismer a nyilvánosság, ez értékelhető egyedi cselekedetnek is, de mégiscsak egy nagyobb jelentőséget tulajdonítanék ennek. Az a bizonyos MSZP Párbeszéd és a LMP Pártszövetségnek az összeomlását látjuk. És éppen ezért én azt gondolom, hogy a DK és Gyurcsány Ferenc nem csak a hatalmi pozíció tekintetében, hanem mint a baloldal egyesítő pártja is a nyertese lehet ennek a felállásnak, ennek az előválasztási küzdelemnek. Nem tartom irreális feltételezésnek azt, hogy még április előtt a baloldal egyesítési folyamata felgyorsulna. Kinek lenne érdeke az, hogy 26-ban még legyen LMP frakció, hogy mondjak egy ilyen erőset, vagy Párbeszéd frakció. Lehet, hogy az lenne az észszerű a baloldal, és a baloldal nyertes vezetői részéről, hogyha a baloldal egyesítését zászlóra tűznék, mondjuk a jövő héttől kezdődően, amikor a miniszterelnök jelölti házi verseny véget ért, és onnan még 3 hónap van legalább a listaállításig, a képviselőjelöltek hivatalos felállításáig. Egy ilyen helyzetben, amikor minden baloldali párt vereséget szenvedett, a DK nyeresége, vagy nyert a küzdelemben, és arról kell dönteni, hogy 26-ban még ugyanez a struktúrája legyen a baloldalnak a frakció osztottság révén, szerintem nagyon észszerű stratégia lenne azt mondani, hogy egyesíteni kell a 48-ban baloldali blokknak hívták, aztán Magyar Dolgozók Pártjának, most valószínűleg csak Demokrata Pártnak hívnak.
De milyen egy MSZP összeomlás, amit minden választás előtt megjósoltak, és még eddig sose következett, de létezik egy párt.
Most hát azért bekövetkezett.
Igen, tehát szerintem ez rögtön választok, csak hogy ez a tagoltság szerintem tényleg nem fenntartható, ami a jelenleg az ellenzéki oldalon, vagy a baloldali zöld tartományban van, tehát ez valószínűleg tényleg nagyon sok párt, látszik az, hogy mozgások vannak, szétszavazások vannak, kibeszélések vannak, tehát valószínűleg akkor tud megfelelő méretű formációként, én még nem szaladok odáig elő, hogy egyetlen egy ilyen párt van, amire itt Ágoston utaltam, ami tulajdonképpen a Fidesz-KDNP listának egy darab pártba szerveződő formája, szervezeti formája, valószínűleg itt még azért maradt több, de az, hogy koncentrációra van szükség, az egészen biztos. Tehát úgy nekivágni a következő éveknek, beleértve a parlamenti választást, hogy 1-2%-os pártok egzisztálnak, ez valószínűleg ez túlhaladta az időt. Tehát minden a felé.
Eltenni az embereket, akik hozzászoktak ahhoz, hogy politikai állásuk van?
Hát azért...
Ez kormányzó pártként ez egyszerű dolog, mint
persze, egyszerű dolog, de hát azért ilyen van a politikában, tehát biztos nagyon sokan hozzászoktak 2002-ben ahhoz, hogy a Fidesz nomenklatúra részei, vagy a Fidesz kormány nomenklatúrájának részesei voltak. Elveszítette a választást, és akkor valahova ezek az emberek elmentek. Helyettes államtitkárokból valószínűleg visszamentek a magánszférába, vagy oktatók lettek, és így tovább. Tehát ilyen azért van. Most csak a kérdés azért merül föl, mert vannak viszonylag sokan olyanok, akik már elég régóta ezekben a pártokban parlamenti képviselőként, már 2015 időszakban is ott voltak, meg most is ott vannak. Hát szerintem a politika változik. Tehát ez már így nem hiszem, hogy egy fontos kérdés. Ennél sokkal eminensebb érdeke az, szerintem az ellenzéki oldalnak is, hogy erőt tudjon fölmutatni. Ilyen fragmentált állapotban nem tud erőt fölmutatni. Tehát ezt mindenképpen valahogy koncentrálni kell. A szocialista pártot valóban sokszor temetik. Tulajdonképpen én mondtam most, hogy 18 választókerületet megnyert, ebből valószínűleg van egy csomó befutóhely, tehát tulajdonképpen ebben az ellenzéki együttműködési rendszerben viszonylag jól szerepelt, de ez még nem azt jelenti, hogy a párt, mint szervezet folyamatosan abban a formában, ahogy most van, működni fog. Valószínűleg, hogy tényleg egy ilyen LMP, Párbeszéd, MSZP egységesülésnek van valószínűsége. Ez történhet, úgy tetszik, az MSZP bázisán is, és akkor már megint nem lehet temetni az MSZP-t, mint Főnix madár mindig föltámad, de mindenképpen a politikai folyamatok az egész előválasztásnak is azért az a kimenetele, vagy az van előttünk, hogy egy valaki legyen majd a miniszterelnök jelölt, tehát mindenképpen ebben az egységesülési, koncentrációs irányba megy az ellenzéki oldal. Ezen nincs más útja, ezen már rég túl van a Fidesz, és megnyert azóta hát 3 választást, amióta ez van 2/3, tehát ugye ezen túl kell esni, és ennek biztos rengeteg negatívuma lesz, és nagyon sokan elveszítik a politikai pozíciójukat, de másként nem tud megmaradni a Fidesz alternatívája, már pedig Magyarországnak valószínűleg szüksége van egy alternatívára.
Mire gustam?
Ennél szerintem már előre haladottabb állapotban vagyunk, hiszen az előválasztás révén a személyi kérdések eldőltek. Most a pártegyesülés csak arról szól, hogy milyen pártnév legyen ráírva a szavazólapra. És ezért egzisztenciákat az előválasztás az fenyegetett. De akik a 106 választókerületbe jelöltként indulnak, azoknak az a kérdés, hogy tényleg fontos-e, hogy az van ráírva, hogy LMP és a többiek, vagy az van ráírva, hogy MSZP és a többiek, vagy az, hogy a DK, vagy pedig az van esetleg ráírva, hogy demokrata párt, és onnantól kezdve, mondom még egyszer, nem az egzisztenciális kérdésről beszélünk, hanem egy párt identifikációról beszélünk. Az MSZP, amikor sikeres néppárt volt, baloldali néppárt volt, akkor platformokból állt. Ez már elég régen volt, bár még lehet, hogy vannak platformjai, de keveset tudunk már róluk. Én meg azt állítom, hogy az a baloldali párt, ami ebből létre fog jönni, annak az MSZP lehet, hogy egy platformja lesz csupán. Tehát így forog a történelem kereke, és lehet, hogy ez nem egy Fidesz-típusú egységes párt lesz rögtön, de az egészen biztos, hogy Gyurcsány Ferencnek kulcs szerepe lesz benne, és hogy előbb vagy utóbb, szerintem előbb, még 22. április előtt valamilyen új formáció létrejöhet.
Mi lesz a Momentum jövője? Fekete Győr András bizalmi szavazást kért maga ellen, és nagyon nagy arányban el is bukta.
Hát utalnak arra jelek, hogy ez a Momentum ebben a formában szintén nem tud megmaradni. Nem akarom senkinek a személyi ambícióját és lehetőségeit leszólni, de a Momentum minden képviselőjelöltség vagy jelöltállítás ellenére rosszul szerepelt. Azért ne felejtsük el, hogy 5 évvel ezelőtt az ellenzék megújítójaként lépett a pástra. Soha a kezüket a politikával össze nem koszolt emberek friss mozgalmaként, és ebből lett ugye először 18-ban egy komoly választási vereség. Persze a 3%-ot lehet szépnek is látni, de mégiscsak kimaradt a parlamentből. Nem nagyon tudott beleszólni ezért a parlamenti pártok politikai stratégiájába az elmúlt években. Most arra elvesztette a legismertebb vezetőjét a párt, és közben van egy szívó hatása a baloldali egyesülésnek. Etéren én már nem látom azt az energiát a Momentumban, hogy ennek a szívó hatásnak úgy ellen tudna állni, hogy a szavazótáborát megőrizze.
Én is úgy látom, hogy történelmi lehetőséget szalasztott el a Momentum. Tulajdonképpen az eredményt hozta az előválasztáson, ahogy mindent nézek, az előbb elmondtam, hogy persze vannak szép befutó helyeik, amiket, és néhány olyan győzelmet ragadott, ami olyan helye, tehát a DK-val szemben például Orosz Anna győzelme az egy nagyon fontos, vagy Hajnal Miklós győzelme egy fontos kalp volt, meg sokat ért szerintem így a politikai piacon, de úgy, mint párt, főleg ebben a szituációban, hogy az lett a végeredménye a szereplésének, hogy az elnöknek távoznia kellett. Szerintem azt, amit próbál, hogy ő kívül van ezen a Magyarországon jellemző hatalmi konstelláción, hogy ő a 2010 utáni időszaknak, sőt, inkább a 2015 utáni időszaknak a pártja, hogy ő azokat próbálja meg, nem tudom, kanalizálni, akik a politikától régebben távol voltak, nem szeretik a pártpolitikát, olyan középen lévők, és szeretnék meghaladni ezt a mostani rendszert, úgy, ahogy van kormányostól, ellenzékestől. Szerintem ezt a pozíciót elveszítette. Egyrészt nagyon sok olyan szövetséget kötött, ami úgymond a régiekkel kötötte meg. Tehát voltak olyan választókerületek, ahol ugyan Momentum jelölt indult, tehát az ő frakciójába ült volna be, győzött volna, de közben a MSZP Párbeszéd volt a másik támogató. Na most ez pont az a, azt a határvonalat lépte el, amire ők valahogy elkezdték, amivel elkezdték a működésüket, ami az erejük volt, hogy ők a kívülállók, a belgák, a kicsit mások, a 2010 utániak, ezt pont ezzel diszkvalifikálták, ilyen lépésekkel, ilyen mechanizmusokkal, és most Márki-Zay Péter, aki szintén valahogy ugyanezt a közeget próbálja meg, egy hihetetlen lendülettel ugye összegyűjteni meg a köré, valahol előrébb tart. Tehát mit tudott tenni a Momentum? Azt mondta, hogy igen, ő valami ilyesmit akar, mint amit mi akartunk, és akkor felsorakozunk mögé. Tehát már is ő egy követő pozícióban van. Szerintem nagyon nehezen fogja túlélni a Momentum ezt az időszakot.
Jön még egy második előválasztási forduló két jelölttel, utána jön egy rendes, törvényes választás a magyar választási jogszabályok szerint. Hogy fognak beállni az együttműködés pártjai a győztes mögé? Ha Dobrev Klára a győztes, vagy ha Márki-Zay Péter a győztes? Mert úgy látszik, hogy a pártok nem egységesen támogatják a korábban vállaltak szerint sem.
Én etéren már Tibor korábban beszélt róla, hogy a politikusi léthez hozzátartozik a véleményeknek a flexibilitása. És én ezért azt gondolom, hogy nem kell nagyon meglepődnünk mondjuk a Jobbik egy évének a szemlélete után, amikor azt hiszem a legemlékezetesebb az volt, hogy a Mazsolát nem szereti a Péter a baloldalba, és ez a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc lett volna, majd kötöttek külön megállapotásokat a visszalépéshez, és már arról szólt a történet, hogy a Jobbik eladta volna a lelkét a Demokratikus Koalíciónak. Tehát ezek után azon meglepődni, hogy Márki-Zay Péter arany vagy ezüst érmesen a színpadon szorongatja Dobrev Klára kezét, és megismétli azt a korábbi gondolatát, hogy az összödi beszéd egy bátor szembenézés volt valójában.
De én úgy értem, hogy fognak a pártok a saját létező eszközeikkel mozgósítani, akkor is, hogyha nem az ő szívük szerint való jelölt
igen,
áll
pont
ki,
ezt akartam, csak kicsit bonyolultabban válaszoltam.
Megtolják?
Szerintem, akinek olyan illúziója van, hogy itt az ellenzéki pártok összevesznek és elsüllyednek a veszekedés mocsarába, az meg fog lepődni. Az egész előválasztás arról szólt, hogy igenis mindenfajta személyes és ideológiai konfliktuson a győzelem reményébe felül tudnak emelkedni.
De ennél van nagyobb konfliktus, mint hogy gyűlöletkampánnyal vádolják meg, hazaárulónak nevezik egymást?
Azok, akik rosszul viselkednek, azokat kiírják a történetből. Tehát Jakab Péter is mondott nagyon ciframondatokat, és ma már nem tekintjük komoly tényezőnek a 22. áprilisig tartó küzdelembe. Fekete Győr András is sok embert fenyegetett meg, és éppen most búcsúzik el a politikától, tehát olyan erős ez a gőzhengere a baloldali egyesülési folyamatnak, hogy aki árt személy szerint, azt kiírják a történetből, de ez nem fenyegeti a pártoknak az együttműködését.
Az én válaszom erre a kérdésre, hogy fognak beállni, az, hogy de és ha nélkül. Tehát, hogy minden további nélkül, ezeket a mostani történéseket nyilván magukban valamennyire őrizni fogják, mert hogy fehér ember politikus nem felejt, és ez szerintem őrizni fogják, de mivel arra szövetkeztek, és ez mind, és ha úgy tetszik ez már, amiről beszéltünk, hogy egzisztenciális érdekük is az egyes pártok vezetőinek és holdudvarának, hogy választást nyerjenek, úgyhogy az szerintem egy fontosabb politikai érdek, mint hogy sebeket nyalogassanak, és egymás fejére olvassák egy közös kampányban egyébként azt, hogy mit mondott valaki fél évvel ezelőtt egy szintén kampány helyzetben. Én azt gondolom, hogy mindenki amit tud mozgósítani, amelyik réteghez van valami fajta köteléke, elérési módja, az vele fogja tenni majd ebben az igazi választási kampányba az energiát, a logisztikát, pénzparipát és egyebeket. Tehát, hogy szerintem ez egy nagy csata lesz ott majd, és én is azt gondolom, hogy nem omlik ez be. Nagyon nagy a kényszer, tehát ha egy valamit figyelembe vettek az ellenzéki vezetők, most tekintsünk el ettől elmúlt egy héttől, meg most ettől a néhány naptól, az, hogy mit akarnak a szavazóik, és ők nagyon erős nyomást helyeztek arra, hogy ez legyen egyben.
Merázzák most?
És azért ne felejtsük el, hogy a 2018 és 22 közötti időszaknak a legnagyobb győztese Gyurcsány Ferenc, aki egy 5%-os pártból fölépítette a baloldal egyesítését végző domináns politikai erőt, ami azt is el tudja dönteni, hogy kit írnak ki a történetből, és kivel akarnak együttműködni. Tehát egyértelmű győztest hirdethetünk az elmúlt 4 év és az elmúlt hetek alapján.
Köszönöm szépen az elmúlt 1 órában Brázák Ostan Sámból, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az ERI Závesz Research vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.